Kedves testvéreim, azok között, a gyülekezetek között, akik a mai, az e héten tartott nagy budapesti evangelizáció során ide a kelenföldi gyülekezetbe tartoztak, illetve ide is jöttek, való a Budafok, Albertfalva, kelenföldi gyülekezet is. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este is eljött. Legyen áldott az Úr mindazért a lelki áldásért, amit ennek a hétnek a során vehettünk, és vehettek azok, akik minden este itt lehettek. Sajnos én a hét első felében nem voltam itthon, és nem tudtam itt lenni. Most ezen alkalommal majd a mi gyülekezetünk fiataljai közül fog egyik a ige hirdetés után bizonyságot tenni, és jöjjünk, gyertek, imádkozzunk azért, hogy legyen Isten gazdag áldása ezen a mai estén. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hódolunk előtted, imádunk téged és dicsőítünk téged, aki teremtettél és megváltottál bennünket olyan csodálatos módon, hogy Jézusban eljöttél, hogy megállíts sodródó életünket, sziklára állíts bennünket, és vezess az örökké valóság útján. Bocsáss meg, hogy annak ellenére, hogy elhittük és elfogadtuk ezt, olyan sokszor mégis lecsúszunk a szikláról, olyan sokszor elsodortatunk, kérünk minden bűnünket, amit ezen a mai napon vagy ezen a héten elkövettünk, bocsáss meg, add a bizonyságot, hogy megbocsátottál, és hogy tied az életünk. És kérünk, tedd meg azt a csodát ismét ezen az estén, hogy a te szavad megszólal, megragad, és visz bennünket, benned és általad való életre, ami Urunk a Jézus Krisztus által. Amen.
Kedves testvéreim, bizonyára velem együtt mindnyájan, akik ennek a hétnek egy-egy estéjén itt voltunk, nagy örömmel hallgattuk az igehirdetés utáni bizonyságtételeket. Fiatalok és idősebbek arról tettek vallást, hogy Jézus Krisztus útján járni jó. Igaz, hogy nem jelent ez csupa felhőtlen életformát, nem jelent mindig gondtalanságot, de azt jelenti, hogy minden körülmények között, örömökben is és bajok idején is van biztos pontunk, van kapcsolatunk az élő Istennel, az Úr Jézus Krisztus által, és ez milyen nagyon jó. A ma esti igehirdetés arról szól, hogy milyen távlatokat nyit előttünk az, hogyha az Úr Jézus Krisztust megváltónként elismertük, megismertük és befogadtuk. Ehhez olvasom az alapígét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetéből a 14. és azt követő két verset, ahol ezt olvassuk. A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallj az ő szájából, mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Pál apostolnak egy bizonyságtételéből való ez a részlet. Nagyon nehéz körülmények között mondta el ezt a vallomástételét, de igaz hittel és nagy lendülettel. Egy alkalommal Jeruzsálemben volt, és felindították ellene a sokasságot, igaztalan vád alapján lincs hangulat tört ki. Az emberek nagy része nem is tudta, hogy miért ez a sokadalom, de vonzódott a tömeghez, és sodródott a tömeggel. római katonáknak kellett kiszabadítani Pált a feldühödött tömeg kezéből, és amikor külön választotta a római katonaság Pált, nehogy megverjék őt még jobban, akkor azt kérte Pál, hogy engedjétek meg, hogy szóljak én ezekhez az emberekhez. Megengedték neki, és akkor csendet intett a kezével, és elkezdte mondani a megtérésének a történetét. Eközben érkezett el ehhez az epizódhoz, amelyet most felolvastam. Pál apostolnak nagyon mélyen a szívében volt ez a jelenet, amikor ő a damaszkuszi úton ment, és nagy világosság ragyogta őt körül, és hallotta a szót, Saul, Saul, mit kergetsz engem, és akkor néhány szót váltott az Úrral, a feltámadottal, aztán mivel megvakult a nagy világosságtól, úgy vezették be őt az Egyenes utcába, és ott ült magába roskadva. Aligha volt akkor Damaszkus városában nála összetörtebb ember. Minden összezavarodott benne. Eddig olyan magabiztos volt, most egy pillanat alatt ez a magabiztossága a porba hult. Nem értette, hogy az a Jézus, akit eddig ő nem tudott elfogadni Messiásnak, és akiről tudta, hogy meghalt, él. És ez a Krisztus megszólítja őt. Mi lesz most vele? Összekuszálódott minden benne, hiszen tudta, hogy miért jön Damaszkuszba, és most nem tudta, hogy merre tovább. Lesz-e tovább? És ebben az összetört állapotában nyitott be hozzá egy keresztény tanítvány, Anániás. És mondta ő neki ezt, a mi atyáink Istene választott téged. Különös üzenet ez, a mi atyáink Istene választott téged. Ebben látom azt a távlatot, amit nekünk is készít a mi Urunk. Választott bennünket. Mégpedig üdvösségre választott és szolgálatra választott. Azért, hogy legyen nagy távlata a mi életünknek, hogy ne csak a bölcsőtől a koporsóig lássuk a mi életútunkat, hanem higgyük el azt, hogy Isten már akkor ismert bennünket, amikor mi még meg sem voltunk. Mielőtt az anya mélyben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, már elrendeltelek. Népek közzé rendeltelek, mondja Jeremiásnak Isten. Micsoda távlat! A születésem előttre nyúlik vissza. Isten már akkor ismert. Isten már akkor elrendelt. Már terve volt velem. Milyen sokszor bizonytalanok vagyunk a ma felől, azért, mert nincs távlata a mi életünknek. De ebben a távlatban nézd csak magad, elválasztott téged is az Isten Jézusban. És aztán micsoda távlat nyílik a koporsó utánra is. Amit Jézus mond, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna nektek, elmegyek, helyet készítek, hogy ahogy én vagyok, ti is ott legyetek. Micsoda távlata ez az életnek. Több az élet, hogy sem a test. És amikor levetjük ezt a porsátrat, amely olyan nagy ajándéka Istennek, és mégis porrá lesz, akkor tudjuk, hogy nincs vége mindennek. Minden múló perc hozzávisz közel. Erre hívott el bennünket Isten, az örökkévalóságból, az örökkévalóságba, és e kettő között ott van ez a testi lét, mint Istennek nagy ajándéka, feladattal, mert nem csak üdvösségre hívott el bennünket Isten, hanem szolgálatra is elhívott. És ez adja meg a távlatát ennek a mi földi létünknek. Hogy itt sem azért vagyunk, hogy végig küzdjük, vagy végig sétáljuk ezt a néhány évtizedet, hanem feladatokat ad nekünk a mi Urunk. Arra kaptuk ezt a földi létet is, hogy az ő akarata szerint éljünk, és ezt is Jézusban ismerteti meg velünk. Ebben a távlatban tudjuk-e nézni a mi életünket? Erre hívott el bennünket, és én most ezt a távlatot az elhívatás alapján szeretném mondani, úgy, ahogy a felolvasott ígéből megértettem. Ez a kiválasztás, amivel Isten kiválasztotta Pált, és kiválaszt bennünket is, ez ajándék. Kegyelemből van. Nem természetes. El tudom képzelni, hogy Pál ebben az összetört állapotában feltehette a kérdést magának, hogy engem kiválasztott. Engem, aki üldöztem őt, aki nem hittem benne, aki a követőinek is csak bajt okoztam, aki most is azért jövök Damaszkuszba, hogy kegyetlenül összefogdossam és fogjul vigyem Jeruzsálembe őket. Engem választott ki. Engem, aki ilyen összetört, ilyen nyomorult állapotban ülött itt. Lehetséges az, hogy engem kiválasztott az Atyák Istene. Bizony, ezen meg kell rendülni. Ha valaki természetesnek veszi azt, hogy kiválasztotta őt Isten, akkor vagy magát nem ismeri, vagy a kiválasztó Úr dicsőségét és hatalmát nem ismeri, mert ha valaki ismeri, hogy kicsoda az Isten, és ismeri, hogy kicsoda ő, akkor lehetetlen, hogy természetesnek vegye azt, hogy engem kiválasztott az Isten. Csoda. Nem lehet. Emberileg ki van zárva. Valóban így van. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Egy másik helyen azt mondja Pál, hogy én, aki szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért, de Istennek tetszett, és elválasztott engem, és elhívott az ő kegyelme által. Kedves testvérem, elmered-e hinni, hogy téged is kegyelme által, nem a te érdemeidért, nem azért, mert te olyan nagy vagy, és annyira jó vagy, hanem kegyelemből kiválasztott Isten az üdvösségre és a szolgálatra. Nem ti választottatok engem, mondja Jézus, hanem én választottalak titeket. A másik, amit erről a kiválasztásról megtudhatunk az ígéből, hogy ez folyamatos. Ami atyáink Istene választott ki téged. És ez alatt Saulus nagyon jól ismerte, hogy kiket kell érteni. Atyáink Istene, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Mózesnek, a prófétáknak Istene. Ő az, aki a világ kezdetétől fogva annak végéig szent lelke és ígéje által kiválasztja magának az ő népét, az ő gyülekezetét. Az Atyák Istene választott. Ugyanaz az Isten, aki megszólította Ábrahámot és kihívta az ő földjéről. Ugyanaz az Isten, aki megkönyörült a csaló Jákobon, és azt mondta, hogy újjá teszlek és új nevet adok neked, ezután Izrael lesz a te neved. Ugyanaz az Isten, aki a gyilkos Mózest elhívja és megragadja, és a nép élére állítja. Ugyanaz az Isten, aki elküldte Jézust, ugyanaz az Isten szólítja meg most őt, és hívja el őt a szolgálatra. Micsoda öröm ez! Testvéreim, ilyen közösséghez tartozni, akiket Isten megszólított, akik nem önmagukban voltak nagyok, hanem Isten faragta, formálta őket, és megmutatta rajtuk az ő hatalmát. Milyen nagyszerű dolog egy ilyen közösséghez tartozni, az Anyaszentegyháznak ehhez a közösségéhez, amelyik a rég múltba visszanyúlik, és az egyház történet során nagyon sok kiválasztott és átformált emberen keresztül eljut hozzánk, és láncszemek lehetünk mi is ebben a nagy vonulatban. Vajon megtelik-e a mi szívünk örömmel, hogy mi ehhez a közösséghez tartozhatunk, azért, mert Isten kiválasztó szeretete lám ma este hozzánk is szól. És ugyanakkor ez szerénységre, alázatra is indít bennünket. Nehogy azt higgye valaki közülünk, hogy vele kezdődött el a kereszténység, hogy ami eddig volt, az mind rossz volt, az mind a múlté, majd most én, mi, a mi közösségünk megmutatjuk, hogy mit jelent Isten útján járni, milyen szerénytelenség lenne így kereszténykedni, milyen alázatosan szabad nekünk tudomásul venni, hogy egy nagy közösségnek, az Anyaszentegyháznak egy pici részei vagyunk, de részei, és ez az igazi öröm. Ez a kiválasztás meg is gazdagít bennünket. Így olvastuk, ismerd meg az ő akaratát, lásd meg amaz igazat, és hallj szót az ő szájából. Jézus által történik mindez. Ismerd meg az ő akaratát. Mi magunktól félreismerjük Istent. Mi nem tudjuk, hogy mi az ő akarata. Mi a magunk akaratát szeretnénk rákényszeríteni Istenre, sokszor még imádságainkban, kegyes formában is. Jézusban kezdjük tanulni azt, hogy mi az ő akarata. Erre is kiválasztott bennünket, hogy tudakozzuk az írásokat, és megértsük azt, hogy mi az ő akarata hozzánk. És így értjük meg azt is, hogy az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Istennek üdvösséges akarata van. Istennek a szeretet, a megváltás, az ember üdvözítése az akarata. Ó, de nagyszerű, hogy ebben a sok kárhozatban, veszteglő világban mi tudhatjuk azt, hogy Istennek ez az akarata. És megláthatjuk amaz igazat. Ezt is Jézusban láthatjuk meg, hogy van egy igaz, és hogy ki az az igaz, hogy mit jelent embernek lenni. De jó, hogy nem csak tanít bennünket erre Isten, hanem bemutatja, hogy kicsoda az ember Jézusban. Jézusban láthatjuk azt, hogy kinek teremtett Isten bennünket, embereket. És mit jelent az, hogyha egy ember engedelmeskedik a Teremtő Úrnak. Milyen nagyszerű látni őt, és milyen nagyszerű hallani őt. Erre is kiválasztott bennünket Isten, hogy ne csak a világ szavát halljuk, ne csak a magunk szívének a szavát halljuk, hanem Isten szavát is, mert Jézus szavában ő szólal meg. De nagyon meggazdagítja az életünket az, hogy ismerhetjük Jézust, hallhatjuk az ő szavát, láthatjuk az ő életét, és tudhatjuk azt, hogy benne Isten üdvösségre hívott el bennünket. Ennek az igének nyomán elgondolkoztam azon, hogy milyen szegény lett volna az életem, hogyha Isten nem ragad meg az ő igéjével. És az alatt a 45 év alatt, amit ő vele járhatok, az ő kegyelméből mennyi gazdagságot kaptam közösségekben, gyülekezetekben, ígéből, a lélek indítása által. Jaj, de szegény lennék, még ha e világ szerint nagyon gazdaggá lehettem volna, akkor is milyen szegény lennék Jézus nélkül, és milyen gazdagnak érzem magam ővele, minden különösebb földi jó nélkül is. Meggazdagít ez a kiválasztás. Aztán ez a kiválasztás, ez szolgálatra is indít. Nem csak a magunk épülésére választott ki bennünket Isten. Nem csak azért, hogy mi könnyebben érjünk, és a bűneinkkel kevesebbet küszködjünk. Nem azért bocsájt meg nekünk, nem erre választ ki bennünket, hanem arra, hogy tanúbizonyságok legyünk, hogy mártűrök legyünk, azaz hitelesen, szóval és élettel, szolgálattal és egész valunkkal töltsük be azt a küldetést, amire ő elrendelt. Mi ez a küldetés? Megint Jézusra nézve láthatjuk meg, hogy mire rendelt el bennünket Isten. Istent dicsőíteni és egymás javára élni. Nemrégiben szép élményben lehetett részem, egy konferencián vehettem részt Németországban, ahol a diakóniai év című mozgalomnak a 40 éves jubileuma volt. Ez egy különös mozgalom. Egy kis városkából indult el 40 évvel ezelőtt, amikor egy kis közösség meghirdette fiataloknak ezt, adj egy évet életedből a rászorulóknak. És erre jelentkezett az első évben 36 leány, hogy ők egy esztendeig készek ott diakóniai szolgálatot végezni, ahol szükség van rá, ahova mondják, hogy menjenek. Így indult el mustármagként. És most 40 év után 2700 fiatal vállalkozik évről évre arra, hogy egy esztendeig csak zseppénzért, minden különösebb ellenszolgáltatás nélkül diakóniai szolgálatot végezzenek öreg otthonokban, betegek között, szellemi fogyatékosok között, családokban, ahova éppen helyezik őket, mert ott szükség van rájuk. Adj egy évet életedből. Sokkal merészebb ennél az íge, amikor azt mondja, hogy add oda az életedet, hogy bárhol vagy, bármilyen családi közösségben, lehet, hogy ilyen kiemelkedő, időszakosan, nagyon fontos szolgálatban, de különben is, minden napon őt szolgáld, őt dicsérd. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az ő dicsőségére tegyétek. Erre hívott el bennünket Isten, és mindezt hitelesen tegyük. Úgyhogy a bizonyságtétel hihető legyen. Egy Niles nevű ceyloni püspök könyvében olvastam ezt a különös képet, hogy ha egy újságban olvassuk, hogy valahol két autó összeütközött, szerencsétlenség történt, akkor is hiteles ez, aztán tovább lapozunk, sok ilyen történik. De hogyha valaki úgy mondja el ezt nekünk, hogy éppen ott álltam az utca sarkon, amikor nagy fék csikorgás hallatszott, és egy nagy csörömpölés, oda néztem, és láttam, ahogy két autó összeütközött. Ebben már van valami olyan élményszerűség, amin az ember elgondolkodik. De amikor valaki azt mondja, hogy én benne ültem abban az autóban, amelyik összeütközött, és átéltem, hogy mi lesz most, életben maradok, vagy vége az életemnek, és valaki így belülről mondja el ezt, akkor annak van a legnagyobb hitele. És azt mondja, hogy bár csak ilyen lenne a keresztény bizonyságtétel is, hogy ne csak azt mondanánk, amit másoktól hallottunk, és ne csak úgy mondanánk, mint egy kívülálló, hanem mint aki benn vagyok az események sodrában, és velem történt valami, amiről most bizonyságot tehetek. Végül azt tudjuk meg ebből a felolvasott ígéből, hogy sürgető ez a kiválasztás. Kiválasztott téged a mi atyáink Istene, arra, hogy megismerd az ő akaratát, meglásdam az igazat, szót hallj az ő szájából, leszel neki tanúbizonysága minden embereknél, és akkor így fejeződik be Anániásnak a szava Saulushoz, most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, hívd segítségül az Úr nevét. Én szeretném ezt a kedves sürgetést, ezt a testvéri biztatást továbbadni, amivel Anániás bátorította Saulust. Hogyha ez így van, ha Isten téged kiválasztott, akkor mire vársz még? Akkor állj a talpadra, akkor kelj fel, akkor indulj el, akkor ne légy többet magadba roskadva, itt ebben a házban, akkor neked feladatod van, kelj fel ebből a letargikus állapotodból, hagyd a búcsa gondot el, mondja egyik szép énekünk. Keresztelkedj meg, azaz dönts te is amellett a Krisztus mellett, aki már döntött melletted, és ennek ad külső jelét is. Keresztelkedj meg, azaz ország világ előtt, jelensd ki azt, hogy te elfogadod az ő szeretetét, amivel előbb szeretett téged. Elfogadod az ő hívását, amellyel kiválasztott téged, hogy te kész vagy engedelmesen az ő útján járni. Mert a keresztségben Istennek ezt a kiválasztó szeretetét fogadhatjuk el, úgy, hogy válaszképpen az egész életünket hálával és örömmel odaadjuk. Vedd, lelkem, testem és szívem, hadd adjam neked mindenem, amit kezedből vettem. Mosd le a te bűneidet, de ezt inkább így mondhatnánk, hogy engedd lemosni a te bűneidet, hiszen nem te mosod le, hanem ezt is a Krisztus vére hullása végzi el. Így is lehetne ezt érteni, talán jól értjük így, hogy az úrvacsora közösségében éld át mind azt, amit Krisztus a kereszten tett érted, amit eddig nem értettél, de most megérthetsz, hogy az az erőtlen Krisztus, aki érted is, oda áldozta magát, de aki feltámadott, és most urad, és küldő urad, ő itt van, és vele közösségben lehetsz. Milyen nagyszerű, hogy az úri szentvacsora közösségét készíti nekünk Isten azért, hogy mi táplálkozzunk abból a krisztusi áldozatból, amiből új életet kezdhettünk. Saul, ez a testileg, lelkileg összetört ember, ez a vakon, céltalanul ott ülő ember megérti azt, hogy Isten választott téged. És akkor talpra áll, és elindul egy egészen új életformában. És lesz belőle apostol, lesz belőle pogányok apostola, aki sokakhoz viszi el ezt az örömhírt. Kedves testvéreim, halljuk-e az ígéből a bennünket is megszólító, kiválasztó, elhívó Úr szavát? Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És végül egészen személyes bizonyságtételként én is hagy mondjam el örömmel, hogy kereken 45 5 esztendővel ezelőtt, amikor a nagy evangelizáció volt Budapesten, akkor a fasori templomban szorongtam én is, mert dugig tele volt akkor a fasori templom. És hallatszott az ige hirdetése, nem is lelkipásztortól, egy laikus ige hirdetőtől. Könnyen lehet, hogy egy teológiai tanár megrótta volna a diákját, hogyha úgy magyarázta volna az ígét, ahogy ő, mert nem egészen helyesen. Ő tudnélik azt a jézusi példázatot olvasta fel, hogy egy asszonynak volt 10 drachmája, és egy elgurult, és azt kereste. És eközben mondta ő, nyilván nem akart precízen egy palesztinai kis ház berendezésére utalni, hanem a mai emberhez szabta a tanítását. Így aztán elmondta azt, hogy ez az asszony mindent megtett azért, hogy ott az egy drachmát megtalálja. Odébb tolta a szekrényt, félrehúzta az asztalt és a székeket, és elhúzta a szőnyeget, mondta, és kereste azt az egy pénzdarabkát, és a pénzdarabka körül minden mozgott. Nem tudta az a pénz elképzelni, hogy mi lehet ez a nagy rengés, mozgás körülötte, míg végre aztán megértette, hogy őt keresi az asszony. És akkor így alkalmazta az ige hirdető az üzenetet, hogy te, aki talán a háború vérzivatarában nagyon sok rengést átéltél, nagyon sok minden mozgott körülötted, tudod-e, hogy azért történt mindez, mert Isten téged is keres? És akkor eszembe jutott az, hogy a háború utolsó napjaiban a pincében húzottunk meg az utcai harcok elől, és éppen az utolsó órákban egy bombatalálat érte a házunkat, és ott lenn a pincében, a szó szoros értelmében rengett és mozgott minden, és füst áradt be a pincébe, és mi halálfélelemben voltunk. Felejthetetlen élmény. És akkor az íge így talált engem szívem, hogy ne hidd, hogy ez véletlen volt. Isten téged akkor is, ott is keresett, és itt meg akar találni. Hát, ha valakit itt, most, ezen az evangelizáción keres így, vagy egészen más körülmények között Isten, elhívott téged, engedelmesen válaszolj szavára. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, mi olyan gyengék és elesettek vagyunk, hogy magunktól még keresni sem tudunk téged. Ha keresünk, akkor is rossz helyen keresünk, és nem találunk rád. Köszönjük, hogy az a te nagy kegyelmed, hogy te keresel bennünket, és te ránk is találtál Jézus által. Köszönjük az ő szeretetét, értünk hozott áldozatát. Köszönjük az ő feltámadását és azt az ígéretet, hogy az ő feltámadása által mi is új életben és örök életben járhatunk. Köszönjük, hogy hívsz minket. Bárcsak ne lennénk engedelmesek, engedetlenek, bárcsak engedelmesen követnénk a te szavadat. Kérünk, hogy akit most megszólítottál, az egyszerű szóval, de őszintén a szíve mélyéről tudjon válaszolni neked. Újítsd meg, kérünk, anyaszentegyházunkat, benne gyülekezeteinket, a te népedet szerte ezen a világon, minden népben, minden nemzetségben, hagy hangozzék a bizonyságtétel szava. Könyörülj meg rajtunk, ami világunkon, ezen a sok sebtől vérző és sok gonoszságot elkövető és átélt embervilágon, ó, bárcsak figyelnénk rád és hallanánk a te hívó szavadat. Könyörülj rajtunk. Amen.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A bizonságtételemet egy igével szeretném kezdeni, ami a János evangéliumában van, így szól. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Amikor gondolkoztam azon, hogy mit is mondjak el a bizonságtételemben, akkor arra gondoltam, hogy az evangéliumból nekem az öröm az egyik legfontosabb dolog, és ez az, amit megtapasztaltam az életemből, amit ideig Jézussal értem. És amikor megtértem, 15 éves voltam, és azelőtt nem sok közöm volt Istenhez, csak annyi, hogy úgy feltételeztem, hogy ő létezik, de nem gondoltam ennek a következményeire, és elég nagy hiányt éreztem az életemben, és akkor már elég élet voltam ahhoz, hogy olyan dolgokon gondolkozzak, hogy vajon miért is van értelme annak, hogy én itt élek, és hogy vagyok a sok ember között. És még mindig vágytam arra, hogy örömet találjak az életben, és kiteljesedjék az életem. És amikor megtértem, ez elég hirtelen történt. Egy füzetben olvastam Istenről, ami egy ilyen kis evangelizációs füzet volt, és csak nagyon röviden volt összefoglalva benne az, hogy kicsoda Isten, az, hogy szeret engem, hogy én bűnös vagyok, és ezért nincsen, és nem is lehet vele közösségem, de hogy Jézus Krisztus az, aki meghalt értem, és helyreállította a közösségemet Istennel. És ez nagyon megérintett akkor, és ahogy ezt végigolvastam, volt benne egy kis ima is, rögtön úgy határoztam, hogy igen, szeretném, hogyha közösségem lenne Istennel. Bár előtt elázadoztam egy kicsit, hogy vajon miért vagyok én bűnös, de ezt is sikerült belátnom. És szinte tényleg egy csapásra akkor megváltozott az életem, és nagyon nagy öröm töltött be engem. De természetesen utána, most már 4 éve történt meg ez. Az, hogy egy csapásra megváltozott az életem, az azt jelenti, hogy rögtön közösségem lett Istennel, és megtapasztaltam ezt az örömet benne, de utána még nagyon sok mindenben kellett, és most is kell megváltoznom. De megvan az a reményem, hogy Isten bent élek, ki tud teljesenni az életem, és azóta már sok minden történt. Eleinte nem nagyon jártam közösségbe, de utána elkezdtem járni 2 helyre is, egy katolikus közösségbe és Budafokra, a református közösségbe. És utána egyre jobban úgy éreztem és megbizonyosodtam, hogy Budafokon van a helyem a református gyülekezetben. És nagyon örültem, mert Isten egy tényleg nagyon jó közösséget adott nekem, ahol most már szolgálataim is vannak. És csak azt tudom már mondani, hogy amióta ismerem Istent, azóta minden téren kiteljesedett az életem, és tőle kaptam hivatást, hogy mi lesz később majd a munkám és a szolgálatom. Sőt, miatta sikerült úgy döntenem, hogy melyik iskolába megyek. És ott a gyülekezetünkben ismertem meg a kedvesemet is, akivel megosztatom mindezt az örömet, amit kaptam Istentől. És csak szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy tényleg mindenki keresse Istent, és szeretnék biztatni mindenkit azért, mert Isten az, aki ki tudja teljesíteni az életünket, és örömet tud adni mindannyiunknak, az életünknek minden egyes területén. És egy igével szeretném bezárni, és az ige is az örömről szól. A 16. Zsoltárban van. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak körülké. És remélem, sikerült ezt elmondanom, hogy Istennél teljes gyönyörűség van, és teljes öröm, és érdemes vele élni.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.